Most szeretnék énekelni egy éneket, az 56-os számú éneket az Eker énekeskönyvből. Áldjon meg téged, áldjon az Úr kezdetű éneket. Hiszen, ha jól kaptuk meg az adatokat, akkor tegnap volt Ildikónének a születésnapja. Úgyhogy így utólag szeretnék köszönteni Ildikónét, és lesz majd születésnapja Erikának, ugye, hétfőn, Emesének is, ugye? És Anita pedig kedden. Így van. Van esetleg valakinek rejtett születésnapja még, adatokkal második névnapja, mint a napokban? István bácsinak esetleg mostanában? Lelki születésnapja mostanában? Jó, akkor sok szeretettel köszöntjük a testvéreket, és akkor az 56-os éneket énekeljük majd. És szeretnénk minél többet megtanulni tőle ezen a délelőttön, ezért mondtam a testvéreknek, hogy egy intenzív délelőtt lesz, ne ijedjünk meg ettől, hanem legyünk nyitott szívvel, és tényleg minél többet fogadjunk be, mert ez egy alapvető kérdés, hogy a Bibliához hogyan viszonyuljunk, és hogy mit jelent számunkra az Isten igéje. Akkor most énekeljük az énekeink közül a 125-ös számú éneket, utána pedig a 7-es énekkel készülünk majd az előadásra, szolgálatra. Tehát a 125-ös éneket énekeljük most.
Yeah. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és öröm számomra, hogy így együtt lehetünk most ezen a szombat délelőttön, Isten igéje körül. És hiszem azt, hogy ilyenkor, amikor valóban a mi Urunk nevében vagyunk együtt, akkor ő velünk van. Ezt mindig kihangsúlyozom, hogy mindig gondoljunk arra, hogy nem csak egymás között vagyunk, hanem valaki láthatatlanul mindig velünk van. És ez kellene legyen a mi hívő életünknek az igazi öröme, és az a bizonyosság, amit ő aztán tud adni nekünk, hogy szól hozzánk a Szentlélek által, az ige által. Imádkozzunk! Urunk, áldunk és magasztalunk, hogy minden ígéreted beteljesedik, és mennyei atyánk, dicsőítünk azért, mert a te fiadba minden akaratod, kijelentett szent szabad igenné és ámenné lett. Tudjuk, hogy ő küldted, adtad nekünk szent ajándékul, váltságul, és köszönjük, hogy valóban felnézhetünk a keresztre, a mi üdvösségünk helyére, az irgalom és a kegyelem helyére. Add, hogy megragadjon bennünk az az ismeret, az a kinyilatkoztatás, hogy ugyan nem láthatjuk a te arcodat, nem hallhatjuk élőben a hangodat, de nem hagytál bennünket árván, nem hagytál bennünket el, és szabadat, igédet adtad nekünk, amely életet teremtő hatalommá lehetett az életünkbe, minket is megszólítottál, átéltük ennek boldog örömét, hogy személyesen a Szentlélek által megelevenített igével teremtettél újjá, és megajándékoztál bennünket önmagaddal. Áldunk mindezért, Uram, és add, hogy most ezekben a ismeretekben növekedni tudjunk, hogy teljes bizonyossággal legyen a szívünkbe, hogy a Biblia, amit a kezünkbe tartunk, a te élő, kijelentett, szabad, hatalommal kimondott igéd. Tégy bennünket ebben is világossá, hogy teljesen egyértelmű lehessen számunkra, hogy amikor a Bibliát kezünkbe vesszük, amikor hallgatjuk az igét, akkor te szólsz hozzánk. Ajándékozz meg ezzel a hittel bennünket, és ezzel a belső ismerettel. Amen. Ha valakinek a kezébe került Francis Schaeffernek az élete utolsó könyve, amit 1984. februárjában adtak ki, én azt gondolom, ez egyház történeti jelentőségű ez a könyv. Schaefferről tudni kell, hogy egy amerikai presbiteriánus, misszionárius, de így is lehetne mondani, a 20. század egyik legnagyobb hívő teológusának lehet tekinteni őt. Hihetetlen műveltségű ember volt, és ő az egyik aláírója az úgynevezett chicagói nyilatkozatnak, amit 1972-ben adtak ki, ami tulajdonképpen leszögezi, hogy a Biblia, az Isten kinyilatkoztatott igéje tévedhetetlen. Na most ez a tévedhetetlenségi nyilatkozatra azért volt szükség, mert az egyház tulajdonképpen óriási bűnt követett el, amikor megtűrte, hogy olyan emberek szolgáljanak a teológiákon elsősorban, meg az egyházvezetésben, akik megtagadták az Isten igéjének a hitelességét. A Biblia kritika módszerével tulajdonképpen a kanti filozófiai alapján az emberi értelem kritikája alá vetették az Isten igét, de ezzel tulajdonképpen az Istent vetették az ember alá, és ezzel aláásták az egyház hitét, aláásták az egyház egész életét. Tudnélik, mire épül a hitem? Az, hogy valami látnok, mit tudom én, a Mari néni a kutba látta a szűzanya képét, vagy mire építjük a hitünket? Tudós professzor urakra, akik mindenféle zöldséget össze-vissza írnak, akikhez nem is szólt az Isten egy szót se. Ezeket nagyon komolyan kell venni, hogy az emberi tudás áthatolhatott az egeken? Soha. Jézus azt mondta a zsidóknak, hogy közülletek, az ő arcát senki nem látta, az ő hangját senki nem hallotta. Akkor mit tudunk mi az Istenről? Semmit. Amit a fantázia kitalál. Így születnek a bálványok. Hogy az ember a démoni, mert ez nem magától születik az emberi agyban, hanem a démoni inspirációra, ördögi sugallatra olyan isteneket teremtettek, hogy gyalázták az Istent. Azért gondoljatok bele az egyiptomi istenek, vagy a mezopotámiai, vagy a mai indiai istenek. Állatok formájába, tehát lesülyeztették az Isten képét, és állatokba ábrázolták ki az isteneket. Milyen gyalázat ez, nem? Hát ha te képedet mondjuk egy állat képével mosnák össze, fel lenni háborodva. És én azt gondolom, hogy jön ahhoz az ember, hogy Isten képét állati formákba ábrázolták ki. Jobb esetben emberi formákba. Tehát nem tud az ember semmit az Istenről. Egyirányú utca, így szoktam mondani, csak onnan van út ide. Miért? Mert Isten kirekesztette az embert a paradicsomból. Ez a kirekesztés nem csak azt jelentette, hogy Isten eltávolított bennünket egy csodálatos helyről, hanem megszakadt a láthatatlan világgal való kapcsolatunk. Az első ember, Ádám kivel beszélt először? Nem Évával, az Istennel. És a beszéd képességünket is azért kaptuk, hogy kommunikálhassuk, beszélhessünk az élő Istennel. És miután kiűzött bennünket, megszakadt a látás. A látás lehetőségének a kapcsolata. És mi maradt? A hit. Na most persze a bibliai hit az nem olyan, hogy ahol a tudás véget ér, ott kezdődik a hit, mert az a hiszékenység. A hitünknek alapja kell, hogy legyen. Mert az az ember, aki csak alap nélkül hiszel dolgokat, nem is gondoljuk, mennyire megtévesztett emberek vagyunk, amikor hallgatjuk ugye a világ hírforrásait, a médiát, hogy mennyi hazugság, mennyi megtévesztés. Így szoktam mondani, a politika művészete a hazugság művészete. És a hazugság fejedelme pedig a sátán. Hogy merek ilyet állítani? Mert e világ fejedelme a sátán. Tehát egy olyan világban élünk, Jézus mondta, nem én, hogy e világ fejedelme a sátán. Na most nem a teremtett világra kell itt gondolni, Isten ments, hanem az istentelen világra, a mi emberi világunkra. Az a világ a sátán világa. Na most, tehát visszatérek oda, hogy felülről jöhet csak információ Istenről. Ez a világ semmit se tud Istenről. Egész addig, amíg ő ki nem jelenti. A minap feleségem együtt beszélgettünk egy férfival, és előadta, hogy hát teljesen mindegy, hogy milyen Istenben hisz valaki, Buddhába, ebbe, abba, amabba. Mondtam neki, na álljunk meg. Isten, ebből kell kiindulni, hogy Isten csak az lehet, csak az az egy lehet, aki a világ mindenséget teremtette. Ezt nekünk jó megjegyezni hívőknek, hogyha bolondokat beszélnek az emberek, akkor megkérdezem tőlük, Buddha teremtette a világot? Vagy a hindu istenek valamelyike, az elefánt isten, vagy a majom isten? Vagy Zeus teremtette ezt a világot? Nem is tanították ezt a pogányok a saját isteneikről. Nem is mondták. Ez nagyon érdekes. Egyetlen, és a Biblia pont ezzel kezdődik, hogy kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Tehát ebből kell kiindulni, hogy az Isten csak az, aki teremtette a mindenséget. És benne az én életemet, meg a te életedet. És ez az Isten szól. Mivel mi a bizalmunkat vontuk meg az Istentől, mert az ördög volt az első liberális teológus. Az első bibliakritikus. Csak ugyanazt mondta az Isten. És ez az embereknek elég. Megkérdőjelezni az Isten igéjét, megkérdőjelezni az Isten szavát, az ő hitelességét, a szeretetét, a jó indulatát. Na ez jön az ördög irányából. És sajnos a mi szívünkbe pedig az ördög megrontotta az emberi természetet, és hogy így mondjam, vonzódásunk van ebbe az irányba. Ezzel lehet minket olyan könnyen megtéveszteni. Tehát, ha mi nem látjuk, nem halljuk, mi nem hatolhatunk át a láthatatlan világ falán, valaki mégis áthatolt. Így olvassuk a zsidó levélben, hogy nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus az Isten fia. És tehát Isten nem hagyott bennünket el egészen, hanem az követelte az embertől, mivel megvonta tőlem a bizalmamat, ezért ezt add vissza nekem. És higgy a szavamba, higgy abba, amit én mondok. És ugye, amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, akkor vajon tényleg azt veszem a kezembe, amit az Isten mondott? A Biblia valóban az Istentől ihletett könyv. És ezt szeretnék most két igét felolvasni. Az egyik Péter apostol bizonságtétele. A második levelében olvassuk az első fejezetben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás, mármint a Biblia, és itt az Ószövetségről beszél, az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sosem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. A Szentlélektől indítatva szóltak. És ugye Mózes parancsot kap, hogy írd meg. Először akkor hangzik el ez a parancs, mikor az amálekiták ellen harcolnak, és azt mondja neki az Úr, írd meg egy könyvbe. És ez háromszor elhangzik a parancs Mózes számára, hogy írd le, írd meg. És miért? Azért, mert az Úr akarta, hogy az ő szava rögzített formába legyen a mi kezünkbe, amit minden nemzedék újra és újra meghallgathat, hogy mit mondott az Úr. Mert tudnélik, ma fiatalok sokszor bolondokat beszélnek. Azt mondják, hogy ó, hát az Isten a 20. században. Az Isten a 21. században. Hát ne gondoljunk ilyet, az ige azt mondja, hogy ő benne nincs fénynek és árnyéknak váltakozása. Az örökkévaló, örökkévaló. Ő neki Mózes korában is az volt a véleménye, mint ami most a 21. században. Neki ez nem változott meg a jóról, a rosszról, az emberről, a szeretetről, és bármiről ő neki nem változott meg a véleménye. Ő ugyanaz az Úr. Ezért az ő szava, mivel ő örökké való az ő szava. Amit ő egyszer kimondott, az mindig örökké igaz. Ez az egyik alapja annak, hogy mi valóban az isteni szót tartjuk, hiszen a profétaság, ez nagyon fontos tudni, hogy proféták egyedül Izraelben léteztek. De miért? Azért, mert Istennek ők voltak a választottjai. Ugye Ábrahámot kiválasztotta, és az ő utódai, és Istennek ez a munkamódszere, szabad ezt a csúnya szót használni, hogy ők mindig követek által üzen nekünk. Ezeket a követeket hívták héberül Nábinak, mert az látót jelent, vagy éppen görögül prófétának, Isten embere, az, akit kiválasztott. Gondoljatok bele, hogy az Ószövetség 39 könyve 1000 év alatt íródott le. A bibliai kronológia szerint 1446-ban, Krisztus előtt 1446-ban jöttek ki a zsidók Egyiptomból. És az utolsó könyv, a Malakiás könyve, az körülbelül Krisztus után, Krisztus előtt 400-ban íródott meg. Tehát a Mózestől Malakiásig 1000 év alatt született meg az Ószövetség. És sose felejtsük el, mert szeretik különösen biblia kritikusok azt mondogatni, ugyanez csak a zsidókra vonatkozik, ez csak az Ószövetség, ez nem a Jézus bibliája. Mikor a Jézus az igéről beszél, akkor mindig az Ószövetségről beszél. Péter is az Ószövetségről beszélt. Az Ószövetség éppen úgy isteni kinyilatkoztatás. Csak mi a különbség? Az Ószövetség előre mutat az érkező messiásra, az Új Szövetség pedig tanúskodik, hogy megérkezett a messiás, amit Isten megígért. Tulajdonképpen így mondhatjuk, hogy a Biblia Krisztus könyv. Mert a Bibliának nagyon, hogy mondjam, sajátos, radikális kijelentései vannak, így is mondhatnám, olyan témái vannak a Bibliának, ami nagyon is radikális és határozott, mindjárt sorolok egy-két ilyet, de a legfontosabb, a szívek közepe az egész Bibliának a messiás ígérete. Ugye a paradicsomban elhangzik, az asszony magva a kígyó fejére tapos. Ez az első és a legfontosabb ígéret, tudnélik miről is tesz itt Isten bizonyságot, hogy te nem tudod megoldani a problémádat. Te elszakadtál, halott vagy. Tudnélik, ha eszel arról a fáról, meg kell halnotok. Tehát a mi hitünk kérdése élet és halál kérdés. Az örök élet kérdése. Nem egy, hogy mondjam, egy ideológia, egy filozófia, egy világnézet, még csak nem is egy társadalmi vagy gazdasági tanácsadó könyv a Biblia, hanem az életünkről szól. Méghozzá az örök életünkről szól. És ez a legfontosabb kérdés, ami csak egyáltalán létezik. És az Isten a bukott ember számára egyetlen utat adott vissza. A kegyelem útját. A kereszt a mennyország bejárata. A kereszt. Erről szól az egész Biblia. Luther nagyon jól megértette, és ő is azt mondta, hogy a Biblia Krisztus könyv. Ha olvasod, keresd, az Ószövetségre mondta, ha olvasod, keresd benne, hogy mit mond neked Krisztusról. Ez nagyon fontos, hogy értsük meg, hogy az a szívek közepe. Nagyon sok mindent tanít a Biblia. Ugye beszél, most sorolom, a szövetségről, beszél ugye Ábrahámnak adott ígéretekről, beszél a törvényadásról, a zsidó néppel való szövetségkötésről, a kiválasztásról. Tehát ezek a Biblia alapvető kérdései, ami számunkra mind az Isten ismeret és az Isten kapcsolat kérdését jelenti. Tehát, ugye amikor én nem ismerek valakit, akkor csak úgy ismerhetem meg igazán, ha találkozok vele, vagy felhív telefon, és beszélgetünk. És a beszélgetés közben egyre jobban kitárulkozunk egymás előtt, és egyre jobban megismerjük egymást. Ugyan ez a helyzet Isten és egy ember között, hogy én hallgatom az ő szavát, beszél hozzám, és itt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez úgy működik, hogy a Szentlélek Isten személyessé teszi az isteni szót. Azt a régi ígét, ami Mózesnek elhangzott, amit Dávidnak mondott az Isten, amit a proféták által kijelentett, az egyszer csak hozzám szóló, élő, eleven igévé lesz. És ezt nevezi a Biblia, vagy a teológiai tudomány ihletettségnek. Sugalmazta valaki ezt a üzenetet, ezt a mondatot, ezt a történetet az Isten lelke sugalmazta. Magyarul Isten üzente. Ez a sugalmazás, vagy ihletettség, sokszor hasonlítják ugye a irodalomban mindenki hallotta, hogy a költőket a múzsák megihletik. Na most ugye itt nagyon, nagyon nagy a különbség. A teológiában nem arról beszélünk, hogy a próféta az ihletet. A próféta egy ember. Az ige az ihletet, amit ő felülről kap. Ugye a zsidó levél első fejezet első versében olyan frappánsan összefoglalja az ige, hogy ez hogy is történt. Hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a próféták által. Ez utolsó időben az ő fia által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette, akinek hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Fantasztikus ige ez a zsidó 1. Tehát régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, álomban, látomásokban, hallható hangon. Ugye Mózesről azt olvasok, hogy úgy beszélt vele az Isten, mint egyik ember a másik emberrel. De ő se láthatta. Akkor olvasok a 2. Mózes 33-ban, hogy az Úr azt mondja Mózesnek, hogy megnyerted a jó indulatomat. Erre azt mondja Mózes, akkor mutasd meg nekem a te dicsőségedet, a te arcodat, hadd láthassalak téged, hogy az ember látni szeretne, mindannyian. Nem mondja senki, hogy nem szeretnénk látni, dehogy nem. Ez a szívünk vágya, Mózesnek is ez volt. Mi a válasz? Azt mondja az Úr, hogy nem láthat engem ember, hogy életben maradjon. Aki egy kicsit már közel kerül az Úrhoz, az megérti, hogy az Isten egyik, a legfontosabb tulajdonsága az Istennek, az szinte elképzelhetetlen szentsége. Az a félelmetes szentség. Nem tudjuk elviselni, belehalnánk. Olvassátok csak el Dániel könyvét, akkor látni lehet, hogy mikor Dánielnek megjelenik ugye az a gyolcs ruhás férfi, a Krisztus, meg angyalok, ájultan esik össze. És ugye ráteszi az Úr a kezét, és ő akkor kap erőt, hogy egyáltalán beszélni tudjon. Tehát ne gondoljuk, hogy ha most testi emberként találkoznánk az élő Istennel, túlélnénk. Nem élnéd túl, én se, te se. Bűnös ember nem élheti. Tehát egyrészt véd bennünket Isten, hogy ne láthassuk, de ez büntetés. Értsük meg, hogy ez büntetés, hogy nem láthatjuk őt. Az angyalait se. Ez büntetés. Hinnünk kell. Ő beszél, üzen, vagy hiszek, vagy nem. Na most visszaterek egy pillanatra, ahonnan elindultam, hogy mi is az egyház hitének az alapja. Mi a különbség a hiszékenység, meg a biblikus hit között? És ezért beszélünk mostanában erről, hogy próbáljuk megérteni, hogy a hiszékenység azt jelenti, amit egy szubjektív, most hogy is mondjam, jobb, érthetőbb módon, egy ember akár az érzés világából, vagy a gondolat világából nekem elmond, erre nem biztos, hogy lehet építeni. Mert lehet, hogy ő csak álomba látott valamit, nem egy, így mondom, nem egy objektív, nem egy valóságos, nem egy valóságos dolog. Ugye most nagyon sokat beszélnek a virtuális világról. Talán ehhez lehetne legjobban hasonlítani, hogy amikor a számítógépes világban, ami egyre fejlődik, és ugye a mesterséges intelligencia magas fokán olyan dolgokat fognak produkálni, hogy mindenkinek a szája tátva marad. De ez mind virtuális, nem valóságos. Ezt a szót úgy lehetne még jobban kifejezni, hogy csak látszat jelenségek ezek, nem a valóságosak. A Bibliában, figyeljetek meg, a legdöntőbb, amikor Isten azt mondja, a vagyok. Mi a neved? Kérdezi Mózes. És akkor az Úr azt mondja, hogy Ehje, Asher, Ehje. azt mondja, vagyok, aki vagyok, így fordítja a magyar szó, de ez rossz. Ez egy teljesen rossz fordítás. A zsidók magyarra nagyon jól lefordították, van egy ilyen tükörfordítás a Tóráról, örökkévaló, azt jelenti ez a kifejezés, azt jelenti, ez a létigéből ered. Úgy én létezek, én vagyok az egyetlen valóságos Isten, értitek? Jézus is mindig használja, én vagyok. A világ világossága, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok az igazság, az út és az élet, és így tovább. Tehát ez a vagyok, erre egy külön szava van a görögnek, ugye az aléteja, hogy a létező, nem valami hamis, kivetített kép. Ugye a modern ember fantasztikus filmeket tud csinálni, hát mondom, az interneten mindent meg lehet csinálni ma már. De ez mind virtuális, ez nem valóságos. Ez csak látszat. És mégis ebben hiszünk jobban, mint abban a valóságban, amit az Isten mond. És most itt van az, hogy tárgyszerű, a Biblia tárgyszerű, követeli magának a jogot a Biblia, hogy ez igaz, az az Istentől ered, ez valóságos kinyilatkoztatás. Ez nem az emberi elképzelés, hanem ez az Isten valóságos szava. Márpedig, ha így igaz, akkor van mire építem a hitemet. Ennek van egy objektív, valóságos alapja. Most ennek a csúcspontja és beigazolása maga Jézus Krisztus. Az ő csodái, feltámadása, mondta is, hát ha a beszédeimnek nem hisztek, higgyetek a cselekedeteknek. Hát a saját szemetekkel látjátok. És ugye, amikor feltámad, minden tanítvány elvesztette a hitét. Gondoljatok, az a saját anyja is. Mindenki elvesztette a hitét. Mentek hajnalba, az asszonyok vitték. Mit vittek? Egy halott Krisztust akartak megkenni. Mindenki elvesztette a hitét. És hogy lett akkor az egyház hite? Egy feltámadt Jézus. Ő állította helyre. Ez a valóság, hogy ő valóban feltámadt. És innen visszatekintve, akkor ki tudja nekünk megmondani, hogy micsoda a Biblia? És komolyan vehetem-e? Én ezt szeretném a szívetekre helyezni nagyon, hogy kinek higgyek? Most itt elsősorban a lelki dolgokról van szó, de a Biblia hitelességének kérdésében nem alkuthatok meg, evilági dolgokban is a Biblia igaz. Történetileg minden tekintetben igaz. Majd egy-két példát mondok. Tehát Jézus Krisztus igazolja. Én, mikor a teológiára jártam, ugye már 46 éves voltam, amikor elkezdtem a levelezőt, az 3 év volt, és még némelyeknek megengedték, hogy befejezzük a nappalit, úgyhogy én 7 évig jártam teológiára, de az elején leszögeztem. Én semmit, senkitől nem fogadok el, legyen az a legnagyobb professzor, püspök, vagy akárki, vagy főpápa, ha ellenkezik Jézus kinyilatkoztatott igével, az számomra nulla, csak az számít. Miért? Mert ő az Isten. Mert ő Isten. Mert ő feltámadt. Figyeljetek meg, hogy milyen zseniális az Isten igéje, és most csak a római levél első verseiből olvasok, hogy fogalmazza meg ezt olyan zseniálisan a lélek által Pál apostol, hogy kicsoda a Jézus. Azt mondja, Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet a prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról, aki tesz szerint Dávid utódaitól származott, és most figyeljetek, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez az az a zseniális mondat, ahol a lélek ilyen nagyon tárgyszerűen elmondja, hogy kicsoda Jézus? Az Isten fia, Isten, aki a feltámadásával igazolta. Csak egy kis pihenőképpen, a 20. század elején egy angol klubba, ahol csupa értelmiségiek jártak, ilyen magas értelmiségi emberek, történészek, politikusok, tudósok, és felvetődött a Krisztus kérdés. És akkor ott volt egy-két világhírű történész, jogász, és akkor azt mondták nekik, bizonyítsátok már be végre, hogy ez az Jézus ügy csak mese. És akkor neki fogtak egy komoly kutatásnak, történészek és jogászok. A végén levonták a konzekvenciát, ha Jézus nem támadt volna fel, nem is hallottunk volna a kereszténységről. Erre jutottak. Hogy csak azért létezik a kereszténység, mert Jézus feltámadt. De igazuk van. Hát az összes tanítvány szétfutott. Mit mondtak az Emmausi tanítványok? Mi azt hittük, hát most már nem hisszük. És a feltámadott Jézus állította helyre a hitüket. Pétertől kezdve az utolsóig. És csak a feltámadott Krisztus így visszamenőleg, ami abszolút tekintélyünk. Mit mond az igéről? Azt mondja, egyetlen ióta vagy vesző se vészel a törvényből, amíg mindenben nem teljesedik. Vagy más helyen így mondja, az írás felbonthatatlan. Vagy az írás, hát így is lehet érteni, hogy az írás nem lehet felbontani, nem lehet megmásítani. Az kinyilatkoztatás, isteni kinyilatkoztatás. És aztán sorolja. Ha vitatkozott a ellenfeleivel, figyeljetek meg, Jézus mindig az igét idézte. A sátánnal szembe is. Amikor jön a kísértő, az igét idézte. Amikor jönnek a szadduceusok, farizeusok, az igét idézte. Így szoktam mondani neki, hogyan olvassátok? Hogy van megírva? Tehát mindig az igére hivatkozott. És ez felbárottorítja a hívő embert arra, hogy építsek én arra. Hiszen Jézus miért idézte mindig az igét? A magáét mondta. A magáét idézte. Mert ez mind tőle ered. Értsük meg, mikor minden keresztény, aki keresztény, azt mondja, hogy hát a Szent Háromság egy igaz Isten. Hát akkor hinnem kell, hogy Jézus Krisztus Isten. És amikor én erre jutok, akkor tovább nem kérdés, hogy a Biblia szent könyv-e, igazság-e, kinyilatkoztatott isteni szó-e, akkor már nem kérdés. De fordítva is igaz, hogy aki őszintén elkezdi a Bibliát olvasni, a Biblián keresztül fog jutni élő Krisztusitre. Ez is egy érdekesség csak, mondták professzor, mondta nekünk, ő volt az ószövetséges professzorunk, egy rendkívül nagy tudású ember volt, és azt mondta, hogy a zsidó rabik megegyeztek, hogy az Ézsaiás 53. fejezetét soha nem olvassák fel a zsinagógába. De miért? Mert ha valaki ezt elolvassa, az első gondolata, de hát ez Jézus. Ugye, hogy ott van arról szó, hogy ki hitte volna, amit láttunk. Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr akarata. Egy vesszőszál sarjat ki a szikkadt földből. Nem volt neki szép palakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig ami bűneinkért kapott sebeket, ami vétkeinkért törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei által gyógyultunk meg. Mindannyian tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, Az Úr pedig őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor valaki ezt elolvassa, hát ez a Krisztus, a megfeszített Krisztus. Vagy a 22. Zsoltár, hogy átszegezték kezemet, lábamat. Sorsot vetettek a köntösömre, ruháimon megosztottak. Tehát a Bibliában minden benne van, a feltámadás is. Hózsás 6-ban. Két nap múlva életre kelt, harmadnapra feltámaszt bennünket, élünk majd előtte. Ismerjük meg hát. Törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnal hasadás. Ezek a csodálatos igék mind ott vannak az Ószövetségben a Krisztusról, és hát holnap estig sorolhatnám azokat a messiási igéket, amik teljesen nyilvánvalóan teszik, hogy kiről van szó. Ugye, hogy csak gondoljatok a legszebb egyik ézsaiási proféciára, a Ézsaiás 9:5-től lehet olvasni. Ez előtte arról van szó, ami a napjaink nyomorúsága is, hogy minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpeny megég, mert. És jön az isteni gondolat, mert egy gyermek születik nekünk. Hadseregekkel szemben, a dübörögve menetelő csizmákkal, ez az Isten gondolata, igen, mert egy gyermek születik nekünk. Egy fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz. Hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának, békesség fejedelmének, és az ő uralmának nem lesz vége a Dávid trónján. Most gondoljatok bele, hogy egy kis gyermek, erős Isten, örökkévaló atya. Hát ez az ígéret. Hát ez az ígéret kezdettől fogva, a messiás ígéret. És ezért beszélek annyit Jézusról, mert ő igazolja, hogy itt egyetlen ióta vagy egy vesző se vészel a törvényből. Vagy mit mond a hitetlenség okaként a szadduceusoknak? Tagadták a feltámadást, a lelket, és azt mondta nekik Jézus, ti azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ez volt a zsidók bukása, ezért nem ismerték fel Jézust. Mert nem ismerték az írásokat, illetve rosszul ismerték. Mert ők a saját teológiájukkal voltak elkábulva. Ők már nem a bűntől szabadító Krisztus várták. Hogy mennyire igazam van? Pilátus nem tudja meggyőzni őket, hogy ő nem akarta megfeszíteni Jézust. Erre az utolsó erőlködése odaállította eléjük Barrabást, a forradalmárt, meg a szelíd Jézus Krisztust. Na választhatok, húsvéti népszavazás. Most is Barabásra szavaznak az emberek. Most is. A tömeg most is a Barabásra szavaz. Aztán mi lett a Barabás mozgalmából? Belepusztult ebbe az egész Izrael. Belepusztultak. Jézus sír Jeruzsálem felett, mert tudta, hogy mi lesz a vége. Most megkérdezte tőlem valaki, hogy hát, mint teológus, mondjam meg, hogy mikor lesz már végre béke Izraelben. Testvérek, soha nem lesz Izraelben béke, egész addig nem, míg Jézus vissza nem jön. Mert amíg ők a békesség fejedelmét nem fogadják el, mint ahogy az egész világ nem fogadja el, addig soha nem lesz béke. Mert a sátán, meg az ember együtt csak gyilkolni tud. Pusztítani, ölni, gyűlölködni, ez telik tőlünk. És a békesség fejedelme. Tehát, mikor Jézus feltámad, és az emmausi tanítványokkal megy az úton, és magyarázza nekik az írásokat, végül mit mond nekik? Hát megszégyenítő. Ó, ti balgák, milyen restati szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták felőlem megírtak. És aztán a Máté 24 végén pedig azt olvassuk, hogy a feltámadott Úr elmagyarázza nekik mindazt, ami felőle meg van írva a törvénybe, a profétáknál, és az írásokban, a zsoltárokban. És megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Na most, ahogy a Szentlélek Isten írotta le az egész Szentírást, ugyanúgy csak a Szentlélek Isten tudja értelmezni. Mondok egy példát. Hát én azért úgy fegyelmezett meg, szorgalmas lelkész voltam, és a hét elején meg szoktam írni a vasárnapi prédikációt. Nem sokszor, de egyszer-kétszer úgy jártam, az volt a szokásom, hogy 6 órakor én már az irodában voltam, megnyitottam a gépet, és ugye olvastam a saját igehirdetésem. Elolvasom, hát az nulla, ez nem igehirdetés, ez semmi. Mondtam magamban, mert láttam. Ezt én írtam. És akkor volt még másfél óra, amire menni kellett az első istentiszteletre, szépen letérdeltem ott az irodában, és bocsánatot kértem az úrtól, hogy uram, megmertem írni egy igehirdetés nélküled. Könyörülj rajta. És higgyétek el, tudjátok, mit éltem át? Mint hogy elhúzta volna az ura függönyt. Megnyílt az egész. Egyszerűen így megnyílt. Tehát átéljük, igehirdetők, hogy néha elkövetjük, hogy megy ez nekem. Nem mondjuk, csak csináljuk. Nem mondjuk, mert ilyet ki nem mernék mondani, hogy én majd magamtól, csak mégis megteszem. Nem megy ez már nekem, nem? Van rutin, már hányadszor beszélek erről. Nem. Igévé csak akkor lesz, ha ő adja, a Szentlélek által. Tehát csak ő általa érthetem meg az igét. Azt szokták mondani, emberek írták. Ez igaz. De ha angyalok írták volna le, kukkot nem értenénk belőle. Tehát persze, hogy emberekkel íratta le az Isten. És a Biblia objektivitásának, tehát tárgyszerűségének az is a lényege, hogy a történelembe beszélő Isten. A mi dolgainkba beszél bele. A mi dolgainkhoz szól hozzá. Tehát hozzánk beszél, ebbe a mai világba, a saját életembe, a te életedbe, a gyülekezet életébe akar belebeszélni, ezért annyira ember is. De isteni, mert isteni sugallatra történt. Nem tévesztendő össze a próféta, meg az író médium. Gyülekezetünkben volt egy Márika nevű asszony, aki mikor oda keveredett a gyülekezetünkbe, az első Biblia órán így szólt hozzá. Így szól az Úr. Mondom neki, Márika a Bibliát idézi? Nem, ő proféta. Írómédium volt. Ez úgy működik, ez az írómédium, hogy transzba esik, tulajdonképpen félig elveszi az eszméletét, és azt mondja, neki az Úr diktál. Mondom, magának nem az az Úr diktál, magának az ördög diktál. És valóban az volt. Egy megszállott, egy írómédium. De a proféta nem ilyen, hanem az Isten akár látomásában, akár a beszédével, a hallható, az agyába hallható beszédével elmondja neki az igét. És minden proféta a maga képességei, mert hiszen nekünk vannak képességeink. Némelyiknek költői képessége volt, a másik gyengécské volt ebbe a dologba. És tulajdonképpen azért aztán magán viseli minden könyv az írójának a személyiségi jegyeit is. De benne van az isteni üzenet, és Isten miért nem író médiumokat használ? Mert ő tisztel bennünket. Ő nem kapcsolja ki a te értelmedet. Például ott van a hipnózis, az egy ördögi dolog. Belegázolni másnak a lelki világába, megerőszakolni a másik lelki világát, ez egy rettenetes gonosz dolog. Tehát Isten ezt nem teszi meg, hanem józanul adják tovább a proféták. És azt mondjuk, hogy isteni könyv, mert az ő lelkétől elég. Én úgy szoktam ezt megérteni magam számára, hogy Jézusról mit mondunk? Hogy 100%-ig ember volt, és 100%-ig Isten volt egy személyben. Ugyanez igaz a Bibliára. Egészen emberi könyv, és egészen isteni könyv. Az írott ige, meg a testélet ige természete hasonló. Hasonló. Figyeljetek meg, ezzel be is fejezem ezt az órát, és akkor lesz szünet. A zsidókhoz írt levél a negyedik fejezetben nagyon szépen beszél az ige az igéről. Mert Isten igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválasztásáig, megítéli a szív gondolatait és szándékait. És most figyeljetek egy fordulat, nincsen olyan teremtmény, amely rejte volna előtte, sőt mindenki mezítelen, fedetlen az ő szemei előtt, neki kell majd számot adni. Most a Bibliáról beszél, vagy kiről beszél? Először ugye az ige, és egyszerűen összeszövi az élő Jézus Krisztussal, hogy ő előtte kell majd számot adnunk. Tehát milyen csodálatos, hogy persze az ige alapján, és Jézus ilyen értelemben a testélet ige, Wilhelm Busch így mondta, az Isten utolsó szava az emberhez, Jézus. A maga a szó, az ige testélet közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőséget. És az ő szava iratott le a Szentlélek által nekünk, és ez teremtő szó, életet teremtő szó, erre építhetek, és az Istennek minden igéje igaz. Urunk, köszönjük néked az igét, köszönjük a Bibliát, és köszönjük annak örömét, hogy naponta, amikor elcsendesedünk, és olvasjuk a te igédet, vagy hallgatjuk a te igédet, akkor te beszélsz hozzánk, és átéljük ennek mély, gyógyító, életet teremtő hatalmát, és erejét, és örömét. Köszönjük neked azt is, amikor megintesz bennünket, azt is, amikor kemény ítéletet tartasz a bűneink felett, azt is köszönjük, hiszen az életet, az örök életet akarod ajándékozni nekünk. Hadd legyünk ezért hálásak, és hadd tiszteljük a te drága igédet, mert az ige mondja, hogy aki megveti az ő igéjét, azt az Úr is elveti. Hadd, hogy legnagyobb tisztelettel tudjuk kinyitni, és róla tanúságot tenni az emberek előtt. Amen.
Köszönjük szépen. 4 óra múlva folytatjuk, tehát 4 óra szünet, 10-15 óra.